Élet a Nemzeti Együttműködés rendszerében. Interjúsorozat Magyarország elmúlt 10 évéről.
Hölgyeim és uraim, nagy horderejű és méreható változások lesznek Magyarországon.
2010-es parlamenti győzelme után Orbán Viktor a Nemzeti Együttműködés rendszerének nevezte el a Fidesz kétharmados parlamenti többségén alapuló új államot.
Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés rendszerét. A demokratikus népakarat.
Nemzeti együttműködés helyett továbbra is versengő demokráciában élünk, sokan persze ezt is vitatják. Azt mindannyian érezzük, hogy 2010 óta egy másfajta állam épült. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. A NER elmúlt 10 éves, lassan lejár a harmadik parlamenti ciklusa is. A Szabad Európa 13 részes interjúsorozatában szakértőkkel vitatom meg, hogy életünk legfontosabb kereteit hogyan változtatta meg az új rendszer. Hogyan tartja egyben és működteti a társadalmat a NER, és megfelelő válaszokat adott és ad-e Magyarország sorskérdéseire. A hetente készülő interjúk minden vasárnap délelőtt kerülnek ki hangzó podcast formában a szabadeuropa.hu oldalra, ahonnan le is tölthetők. A beszélgetések rövidebb, írott változatait pedig a következő hét szerdájától olvashatják. Tartsanak velünk, vizsgáljuk meg együtt a 2010 utáni Magyarországot.
Szilárd meggyőződésünk, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat.
Tizedik rész. Támadás előtti csend. Balog Attila költő reflexiói a romák helyzetére.
Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. Ebben a sorozatban eddig szakértők, tudósok elemezték a Magyarországot gyökeresen átalakító nemzeti együttműködés rendszerét, a 2010 óta tartó Fidesz kormányzást. Most a roma kérdést másképp közelítettem meg. Egy cigány költővel, Balog Attilával beszélgettem saját életéről, és ezen keresztül próbáltuk megragadni a magyarországi, vagy inkább magyar romák életének változásait. Költő tehát szubjektív értékelésre, lírai gondolatokra készüljenek, ne számokra és absztrakt fogalmakra. Remélem, nem cigány hallgatóink így is közelebb kerülhetnek ahhoz a népcsoporthoz, amely több száz éve él itt, és elsősorban bőrszíne, másodszorban tömegeinek nyomora miatt mindig is látható kisebbség volt, és emiatt mindig is előítéletek, sokszor rasszista indulatok céltáblája. Balog Attila költő következik. Kis borsodi faluból, Alsóvadászról származol, de a gyerekkorod jelentős részét Miskolcon töltötted, mert te még abban a generációban tartoztál, aki nem kapott oltást a Heinemedin ellen, és te elkaptad a gyerekbénulást, és ezért sok évet töltöttél Miskolcon rehabilitációs intézetbe, illetve kórházba, de 40 éve Budapesten élsz, és ugye a mozgáskorlátozottként nem vagy annyira mobil, de tartod és tartottad is a kapcsolatot az otthon maradottakkal. Milyen volt akkor Alsóvadász, és milyen most, milyen állapotban látod most a cigányokat?
Én már régen jártam ott, az alsóvadászi cigánytelepen, de amikor gyerek voltam, szerettem ott élni. Talán a gyerekkor is megszépíti ezt, hogy a időmúlása. Apám egy ilyen asszimilációs úszításnak megfelelően beköltözött a faluba, ilyen cseh lakásprogram keretén belül. Akkor én nem örültem neki, mert ott a faluban az emberek úgy tűnt, hogy szomorúak, unatkoznak, vagy legalábbis én unatkozom. Nem beszélgettek egymással, és olyan csend volt, hogy az idegen volt tőlem. Még a cigánytelepen legalábbis kisfiúnak lenni, vagy fiatal fiúnak lenni, az szép volt. Az emberek beszélgettek egymással, férfiak többnyire elmentek dolgozni. Az, hogy most milyen, azt csak így közvetve tudom, vagy sejtem, hogy nagyon nagy a szegénység, az emberek próbálnak talpon maradni mindenféle ügyeskedéssel, de a telep nagy része is már leköltözött a faluba. Külön utcákat alakítottak ki maguknak.
Akkor ez egy ugyanolyan telep lesz.
És az egész falu most már kezdett elcigányosodni, olyannyira, hogy a helyi általános iskolából elviszik a magyar gyerekeket a szomszéd településre.
Mert ott kevesebb a cigány?
Igen. Pedig a szomszéd településeken is élnek cigány emberek, de valahogy a sorláson több. A szomszéd település a Szikszó, ott már középiskola is van.
És látsz változást az rendszerváltás óta eltelt 30 év? Látni közben szakaszokat a cigányok életében?
Mikor kikerültem a mozgásjavító intézetekből, ahol iskolát is jártam, tehát úgy volt mozgásjavító intézet, hogy egyúttal iskolai lehetőség is volt. Tudtunk és kellett is tanulni. És akkor befejeztem ott a tanulmányokat, akkor én a megyei könyvtárba dolgoztam. Nem voltam könyvtáros, de valami tanfolyamot le kellett végezni. Ott én hátrányos helyzetű olvasók támogatója voltam. Ez volt a státuszom. Ami annyit jelentett körülbelül, hogy bepakoltam a trabantomat mesekönyvekkel, gyümölcsel, diafilmekkel, és kivittem a cigánytelepre, és ott jöttek segítők, segítettek, ott csináltunk egy kis házikót, és ott diafilmet vetítettünk, gyerekeket becsalogattuk.
Ez még a szocializmus?
Ez még a szocializmusban volt. Szereztem táblát, színes krétákat, össze-vissza konyeráltam az egész megyét, a várost, hogy alakozzanak az intézmények, alakoztak is egyébként, és akkor a gyerekeknek csináltunk zsíroskát, mint egy tanoda magyaren úgy működött, csak nem a gyerekek jártak le a tanodába, hanem mi mentünk ki, mai szóval tanodának nevezhetni. És ott, mikor látták ezt a felnőtt emberek is, hogy nem kell különösebben felöltözniük, nem templomba mennek, meg nem véradásra, meg egészségügyi vizsgálatra, hanem a cigánytelepen élhetik a szokásos életüket, de mégis kapnak valami pluszt, vagy remélem, hogy pluszt tudtam adni. Egyébként nem voltak ők rászorulva, nagyon szépen és békésen éltek. Idősebb emberek is eljöttek, már felnőtt emberek is, ők is igényt formáltak valamiféle közösségi tevékenységet. Ami nagy hiba volt részemről, hogy ilyen közösségi tevékenységet próbáltam szervezni, mert önmaguk is már megszervezték a maguk közösségi tevékenységét. Tehát ott nagyon komoly élet zajlott, keresztelőkor, temetéskor, születéskor, házasságkor. Én nekem azt különösebben nem kellett rá szerveznem semmit, mert a cigánytelep önmagától, mint egy organikus egység működött. Én csak megpróbáltam jó fiúskodni ott, meg megjátszani az okosabb embert, mint amilyenek ők, és tulajdonképpen annyi előnye mégiscsak lett a dolognak, hogy a gyerekek kaptak gyümölcsöt, kaptak vitamint, mert a gyerekekkel nem sokat törődtek az emberek. A cigány emberek sem, mert a férfiak elmentek dolgozni, asszonyok napközben ide mentek, oda mentek, intézték ők is a dolgaikat. A gyerekek meg szabadon, mint a fű, jobbra-balra mászkáltak, és ezt úgy észrevettem, és emiatt a gyerekekre helyeződött a hangsúly.
És aztán hogyan változott ez a rendszerváltáskor és utána?
A legfontosabb változás talán az, hogy az embereknek megszűnt a munka lehetőségük. Most már nem mennek be a gyárba, bányába, húsipari kombinálba, vagy volt a csavargyár, meg házgyár Ongán, meg Miskolcon a lenkoházati művek, meg az Bacikán a vegy, tehát edelején különböző bányák. És a férfiak itt dolgoztak, az asszonyok pedig elmentek a parasztasszonyokhoz háztáji munkára. Ez megszűnt. A rendszerváltás után ezeket, amelyek veszteségesen termeltek ugyan, mai fejjel, ha utána olvasol, akkor most nem tudom, de ezt ott a telepen nem volt kötelező tudni a cigány embereknek, meg nem is tudták. Ők azt tudták, hogy bejárnak minden áldott nap dolgozni, és akkor keresnek egy X összeget, és egyféle elkötelezettségük van a munka felé, plusz a család felé. És van fix jövedelmük, amiből így vagy úgy, de el tudják tartani a családot. És szívesen is dolgoztak ráadásul. Közben még szakmát is tanultak, vagy betanult munkások voltak. Volt egyféle szakmaisága is ennek az ő kis
privát. Aztán ez mind ment a levesbe.
Ez ment a levesbe. Akkor, amikor kitört a demokrácia, akkor felszámolták ezeket a gyárakat, vagy megvették különböző emberek, akkor a cigányok miután többnyire nem szakmunkás emberek voltak, hanem betanított munkások voltak, nem volt már rájuk szükség. És leépítették őket. Most munkanélküliek.
Hát akkor már 30 éve. Már a következő hát, generáció.
A következő generáció már szinte semmit. Elhivatottság szerűen, vagy elkötelezettség szerűen semmit nem.
De a testvéreid családjánál is ezt látod? Ott sincs mobilitás? Munkanélküliek a testvéreidnek a gyerekei is?
Többnyire munkanélküliek, de sokan kimentek külföldre.
Az utóbbi években?
Igen, igen. Ők kimentek Hollandiába, Angliába, Skóciába, és ott dolgoznak.
És az segít az itteniekem?
Segít, mert hazaküldik a pénzt.
És akkor ott föl lehet újítani a házat?
Igen. Segít, de nem megoldás igazából, mert a család ketté szakad ilyenkor.
Voltak a rendszerváltás után ott alsóvadászon, akik kitörtek, vállalkozók lettek, vagy netán úgy, mint a értelmiségiek?
Talán egy festőművész van, aki szintén az alsóvadászi cikánytelepről származik, meg van még egy másik költő is.
És azok, akik mondjuk irodára, adminisztratív munkában?
Volt a szomszéd településen Szikszón egy varoda. A varoda befogadott cigány embereket, és ott néhány asszony tudott dolgozni. Férfiakat is fölvett az önkormányzat, nem pusztán közmunkára, hanem ott nagyon nagy az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás. És a cigány emberek pedig tudják, hogy mi az erdő, mert annak idején onnan szerezték be a fát, meg a gombát, meg a vadhús. És miután ezt tudta jól az önkormányzat, a cigány embereket előszeretettel alkalmazták ezen a területen. A magyar embereket például nem. Elnézést, hogy így ketté vágom, de ez az életben is ketté van vágva. A magyar embereknek földjük volt. És a kárpótlás után, 90-es évek környékén a régi földbirtokosok, vagy földtulajdonosok, mert birtokos is volt köztük, visszakapták a földet. Olyan földeket kaptak vissza, amit már elviselni se tudtak, nem tudták megművelni. És akkor egy részét eladták, vagy bérbe adták cigány emberek. Így némely lehetett javítani, de a magyar emberek továbbra is tudtak dolgozni, még az is tudott dolgozni, aki korábban hasonló szociális helyzetben volt, mint a cigány ember. Tehát akik szintén gyárabban dolgoznak, azok is tudtak dolgozni, mert nekik megmaradt a háztáj. Az volt a legnagyobb mulasztás a mindenkori magyar állam részéről, a rendszerváltás után pedig még inkább lehetett volna lehetőség, hogy a cigány embereknek is alanyjogon adni földet. Néhány hektárt, nem sok. Adni nekik földet, hogy műveljék. Eddig is ők művelték, mert ők voltak a cselédek a földbirtokosoknál. Tehát tudták, hogyan kell kapálni, tudták, hogyan kell metszeni. Ők művelték a földet, nem a paraszemmel.
És milyen volt a cigány-magyar együttélés akkor, és milyen most?
Én nem tapasztaltam különösebb ellentétet. Most már jobban van, de ez köszönhető a sok-sok úszításnak. A kislányom volt kint tavaly nyáron alsóvadászon, és kérdeztem tőle, hogy milyenek az emberek, meg időnként én is hazatelefonálok, és mondta, hogy nagyon szegények, de olyan takaros szegénység van. De észrevehető egyféle prostitúció, meg kábítószer. Annyira nincs perspektíva, meg motiváció, hogy nagyon sokan nem csak pusztán szegények. Persze a szegénység önmaga kriminalizálja a helyzetet, és a szegény ember az elfásul, és a kilátástalan az egész helyzet, akkor nyilván elromlik.
Ott voltál a roma önszerveződés kezdetén, a 80-as évek legvégén a Pralipejel, Miskolcon, meg talán még Pesten is. Miért szálltál ki belőle, és szerinted miért nem tudtak a cigányok egy erősebb érdekérvényesítő csoporttá válni, amikor több százezre voltak, tehát szavazásokat dönthettek volna el?
Hát szerintem tudtak önszerveződni, vagy tudtunk. Az volt a baj, tudod, hogy a cigány értelmiségiek, akik Miskolcon, vagy Szerencsen, vagy Ózdon, vagy Debrecenben, vagy Nyíregyházán, vagy nem tudom, hol éltek, elvégezték már gimnáziumot, annak idején ez egy nagy szó volt, hogy a középiskolája volt valakinek, azok az emberek felköltöztek Budapestre. És lent, a konkrét helyszínen, ahol kellett volna segíteniük bármit is, szociálisan is, meg kulturálisan is, ott senki nem maradt. És az emberek pedig ott maradtak vezető nélkül, vagy képviselő nélkül.
Lettek azért új generációk, lettek cigány önkormányzatok, azoknak is voltak helyi vezetői, csak ezek kontraszelektálódtak?
Valamelyik évben volt cigány kisebbségünk, valamelyik évben pedig nem. Többnyire nem volt. De én korábbra vinném vissza ezt, a cigányság, mint nemzetiség nem volt elfogadott.
A szocializmusban?
A szocializmusban. De utána sem. Akkor az volt a neve, hogy és etnika. De volt Magyarországi Nemzeti és Kisebbségi Hivatal és etnikai. És a és etnika az volt a cigány. Mert volt a nemzetiség.
Akinek van anyaországa.
Igen. 1972-ben volt, talán Kanadában volt a cigány világkongresszus, és ahol Indiából is hívtak embereket. Személy szerint kérték az Indira Gandhit, aki nem volt ott, de kérték, hogy ismerje el a világ cigányságát, indiai eredetű kisebbség. És az Indira Gandhi pedig kerekperec megmondta, hogy nem.
Hát csak a nyugodt vette volna magára, amikor ott van neki egy milliárd.
Igen, igen.
Akikkel egyébként is gond van.
Akkor még nem tudom.
Hát akkor még csak 600-800 millió voltak.
Igen, és nem tudom, hogy ez az anyaországnak ez milyen előny vagy hátrány, vagy hát kötelezettséget adott volna, ezt nem tudom, de különösen az európai cigányoknak ez nagyon jó, hogy ott volna, mert akkor a nemzetiségi státusszal olyan jogokat is kaphatott volna, mint mondjuk a németek, a szlovákok.
Hát azért Magyarországon nem különbözött a 93-as kisebbségi törvény után a cigányok meg a helyi szlovákok, németek joga, tehát hiába nemzeti és etnikai volt, attól még ugyanolyan jogai voltak a kulturális önazonosság fenntartására.
Világos, csak...
És ezt miért vezeted vissza
a
cigány vezető réteg hiányára?
Igen, mert ez a önazonosságot csorbítja. Tehát, hogyha én azt mondhatom magamról, hogy én indiai eredetű kisebbség vagyok.
Ez fontos neked, Attila? Hát te százszor magyarabb vagy, mint indiai.
Nem én nekem fontos egyébként, hanem ez a státusznak fontos.
Valóban egy nemzetközi rangot adott volna. Hát,
Závora például azt mondja, hogy nem szlovák, hanem tót. Kaltenbeck azt mondja, hogy ő nem német, hanem sváb. De ugyanakkor mindenki tudja, hogy ki szlovák, ki ukrán, ki görög, ki román, ettől persze még lehet magyar, ha ez választás kérdése, tehát én választhatom azt, hogy norvég vagyok, nem választhatom. Nem én nekem lett volna fontos, hanem az a státusz, hogy a cigány tartozom valamelyik anyaországhoz, mert minden cigány tudja, hogy nem magyar.
Igen?
Igen. És nem is azt mondják, hogy mi magyarok vagyunk, ha végül is ezt úgy nagyon keményen megkérdezik tőle, nagyon furcsán fogalmaznak. Én egyetlen egy cigány embertől sem hallottam azt, hogy magyar vagyok.
Szerinted Angliában, amikor az alsóvadásziak kint dolgoznak, és megkérdezik a nationality-t?
Akkor azt mondják, hogy magyarok. De lát rajtuk, hogy nem. Akkor az angol mosolyog egyet.
Amikor Orbán Viktor, akinek minden második mondatában benne van az, hogy mi magyarok.
Igen.
Azt mondja, hogy mi magyarok, akkor hogy érzik magukat a cigányok? A fejüket tekergetik?
Azt akartam mondani, hogy nem azt mondják a cigány emberek, hogy magyarok vagyunk. Akkor, amikor munkáért, vagy bármiféle jutatásért, vagy lehetőségért sorbálnak, hanem azt mondják, nagyon érdekes, hogy magyar állampolgárok vagyunk mi is. Nem azt mondják, hogy magyar emberek vagyunk mi is. Ők magyar állampolgárok, de nincs anyaországuk. Itt van, nem tudom, körülbelül 800 ezer, vagy nem tudom pontosan mennyi cigány ember, önbevállás szerint talán valami 400 ezer cigány ember, aki úgy magyar, hogy csak állampolgárságot tekintve gondolja magát magyarnak.
Az nem feltétlenül csak. Vannak országok, ahol általában ez a nemzetfelfogás, a franciák se ismernek el semmilyen kisebbség. Az amerikai, mi mind amerikaiak vagyunk. Az egyik etnikai, kulturális alapon fogja föl, ahogy a magyar, és ahogy mondod, ahogy a cigány is. A másik pedig állampolgári alapon. Mindenki, aki ennek az államnak a tagja, függetlenül az ő kulturális örökségétől, ugyanolyan jogokat élvező polgár.
Ez világos, csak tudod, akkor amikor mondjuk a zsidó emancipáció kiegyezés után, tehát 1867-68-ban már beengedték a zsidókat a városba, lehetett nem városon kívül, hanem városon belül üzletük, munkájuk, nem tudom mi, akkor ők már magyar embernek, vagy magyar állampolgárnak számítottak.
Ott is állnak Bocskaiba, Attilába, büszkén igen, a milliárdos igen, 60-i igen. Dajcsok.
És ez ment egészen az első világháborúig. És akkor, amikor észrevették, én egy zsidó ember naplójába olvastam ezt, akkor észrevették, hogy nekik Doberdónál az első világháborúban olasz zsidókkal szembe kell harcolni, akkor letették. Ezt egy zsidó katona naplójába olvastam. Hogy megdöbbent azon, hogy ő neki egy másik zsidó embert kell. Tehát a zsidó identitása még akkor is erősebb volt, mint a magyar identitása, pedig már az emancipáció már javában
megy. És a cigányoknál is erősebb a cigány identitás, mint a magyar?
Ezt nem tudom. A cigányoknál azért furcsa ez a helyzet, mert a rassz jegyektől még dominálnak. És ezektől a rassz jegyektől szeretnének megszabadulni, mert egy ilyen stigmaként van. Ilyen suttogó rasszizmus azért bujkál Magyarországon. Amit én úgy kezdek érteni,
mit
igen,
értesz,
nem értek vele egyet, hanem értem. Ugye nagy nehezen ott a kazárbirodalomba összeszedték azt a 7-8 törzset, kabarokkal együtt. Akkor bejöttek kénkeservel, eterközön át, ide be akár mennem. Akkor értek 3-400 évig boldogan, hogy jött a török. A török szétverte őket, a török után jött a Habsburg, Habsburg után volt egy kis szünet, akkor jöttek a kommunisták. Na most ilyenkor a nemzet immunrendszere önvédelemként csak a nacionalizmus tudja kidobni. És a legnagyobb trauma, ami a magyarságot érintette, az Trianon volt. és a legigazságtalanabb tegyük hozzá. Akkor is, hogyha két világháborút elbuktunk. Úgy tudom, hogy a németek valami 27-28%-át veszítették el a területüknek. A magyarok meg a kétharmadát.
De ez miért teszi értetővé a rasszizmust?
Ez azért teszi értetővé, mert a nacionalizmusnak a leágazásai, mint önvédelmi reflexnek.
A mi csoport kialakításának.
Igen.
Kell hozzá
hogy a magyarság
a másik csoport.
Igen. Tehát, hogyha én magamat meghatározom, akkor a másikat is meghatározom. Ha én magamat magyarnak definiálom, vagy a magyarság önmagát magyarnak definiálja, a múltbéli történelmi sérelmet miatt, amely logikus, hogy így definiálja magát, akkor viszont a másikat is meghatározom. Tehát, hogyha én azt mondom magamra, hogy ilyen vagyok, akkor a másik nem ilyen, hanem a másik olyan.
És akkor itt hiába kiabálják azt a cigányok, hogy mi is magyar állampolgárok vagyunk?
Nem hiába.
Ezzel soha nem férnek be a magyar mi csoportba?
Szerintem az integráció meg az asszimiláció az a végeredmény ugyanaz lesz.
Te beférsz a magyarok mi csoportjába szerinted?
Én próbáltam többször is, de nem sikerült.
Nem engedtek be?
Ez mozdulatokból, meg ilyen hányeveti odanézésből lehet lekövetkeztetni. Szóval, hogyha megkérdezek egy szomszédasszony, vagy bárkit is, hogy jó napot kívánok, én ön szerint magyar, akkor persze, akkor maga magyar. Holok belül nem így gondolja.
És te?
Bennem, hát mondom, próbáltam többször is, de nem, szóval a nyelvem magyar.
A kultúrád is magyar.
Igen, többnyire én is Bartókot hallgatok, már elnézős, hogy nem Bódikuszt. De ez persze még nem lenne elég az önazonosításhoz, mert ha mondjuk megnézzük a gyarmatokat, akkor Márquez milyen nyelven ingat? Spanyolul. Tehát a nyelv önmagában nem határozza meg az identitást, mert Márquez nem spanyol volt. Vagy megnézzük a íreket, vagy a skótokat. Ők is angol volt. Én talán kettős identitás van emiattben. Nem esik nekem rosszul az, hogy magyar vagyok, és az esik rosszul cigány. Én egy magyarországi cigányember vagyok, de a zsigereim azok, hogy is mondjam neked, itt Magyarországon lusta cigány vagyok. De ha Indiában élnék, és ott bámészkodnék Ganges partján, akkor azt mondanák, hogy egy ilyen töprengő hindu. Más a mentalitásom. Szóval, és itt jön be az, hogy a cigánytelep milyen volt az én gyerekkoromban, és akkor, amikor a Puci faluba költözött, hogy teljesen más volt a mentalitás.
De hát azt is a magyar történelmet sorolod. A magyar történelmmel kapcsolatban vannak kérdéseid, véleményed.
Igen,
az
igen.
Egyik legkedvesebb.
Mert itt élek, persze.
Szerintem ez több annál, mint hogy itt élsz. Legkedvesebb költő Adi. És hozzá hasonlóan a verseidben, hol szerelmesen, hol meg nagyon utálkozva tudsz beszélni a magyarságról. A cigánysággal kapcsolatban ilyen ambivalenciát soha nem éreztem. Azt sokkal elfogadóbban kezeled.
Igen.
Azzal nem viaskodsz úgy, mint a magyarsága.
Igen. Mert az valahogy evidens, hogy cigány vagyok. Azzal nincs mit viaskodni. Akkor se, ha tele van hibával. Már a viaskodás. Vagy tele van lehetőséggel a viaskodás. Mert a lehetőségnek lehetőség. Nézzük, kirándulni egyik etnikumtól, vagy egyik nemzettől a másik nemzetig nem lehet. Márpedig én ezt csinálom. Én kirándulok a magyarsághoz is, meg kirándulok a saját fajtámhoz is.
Költőként viszont nem szereted, hogyha cigány költőként tartanak számon?
Azt szeretem, hogy cigány költőként tartanak számon, azt sem szeretem, hogyha tematikusan csak akkor közölnek tőlem verset, ha ilyen nőnapi aktualitással van egy cigány költők napja. Talán nincs ilyen, vagy remélem nem is lesz. De vannak ilyen újságok, amelyek tematikusan osztják föl a megjelenési lehetőséget, és akkor hívnak engem, hogy na Attila, most cigány számot adunk ki, te is adjál. És akkor én minden esetben visszautasítottam, és kérdezik, hogy miért. És akkor hozok fel nekik egy jó példát, Radnótitól is kértek. Én nem vagyok Radnóti szintű költő, nehogy félreértsd, de Radnótit is kérték zsidó újságok, és mondta rá, de nem. Ő az Ikrek havában nagyon szépen leírja a magyarsághoz való tartozását. Na most a Radnóti tényleg nagyon szépen tudott tartozni a magyarság. Én nem tudok ilyen szépen. Irigylem Radnótinak ezt a döntését, én nem tudok így.
Azonosulni?
Igen.
A te életeden, vagy a te művészeteden, a te világképeden a politika mennyire hagyott és hagy nyomot? Itt vagy több mint 60 évesen, és közben elképesztő dolgok történtek ebben az országban, és 10 éve élünk egy nemzeti együttműködés rendszerének nevezett dologban. Ezt a szintet, amiről eddig beszéltél, karcolgatja a politika, vagy nem nagyon?
De karcolgatja, nem csak karcolgatja, még szét is karmolja időnként. De mondjuk azt ne várd tőlem, hogy szígyem a Fideszt, és a baloldaliakat pedig pajzsra emeljem.
Nem várom, nem is vártam. Érzel valami különbséget azért a rezsimek között? Szocializmus és a rendszerváltás utáni évtizedek, illetve a harmadik, ami azért mindenki szerint egy új minőség.
A szocializmus az volt a nagy csalóka, és a mai napig is erről lehet még nosztalgiázni, hogy az ember azt hitte, hogy a szocializmusban baloldali emberek irányítják az országot. Azok nem baloldali emberek voltak, hanem a Szovjetuniónak a kiszolgálói voltak. Tehát nem önként voltak szocialisták, vagy szocdemek, vagy kommunisták. Két Janát is gajra tették. A rendszerváltás után, aki baloldali ságot választotta eszmei szempontnak, azok már önként lettek.
De miért a szükségszerű, hogy a cigányoknak vagy a romáknak baloldalinak kell lenni?
Nem szükségszerű, egyáltalán nem. Mondjuk, ha a cigány ember jobboldali meggyőződésből, akkor az rendben van. De aki jobboldali most, és nevezik egyszerűen fideszesnek, hogy így közérthetőbb legyen, bár mondjuk a jobboldali az nekem ezükben jobban, de az tudja, hogy számításból. A cigány létére, vagy...
De miért?
Több, mert ott van a hatalom.
De miért nem azonosulhat ő annyira a magyar nemzettel?
Az azonosulhat,
ahogy te is a magyar nemzettel viaskodsz, miért nem lehet, hogy valaki számára ez egy erősebb azonosítási pont?
Nem hiszem el. Nekem olyan felemás. Az, hogy egy többségi társadalomba kisebbségnek lenni, plusz még ennek a többségi társadalomnak a jobboldali szekerét tolni egy kisebbségnek, valahogy ez nekem nagyon ki van tekerve. A baloldaliság is ki van tekerve.
Hát a kereszténységtől azért nem áll messze a elnyomottak, vagy a kisebbségeknek a támogatása és védelme. A kereszténység elvileg egy univerzális valami, nem szükséges annak nagyon nemzetinek lennie.
Igen, és látod, most az.
Hát itt Kelet-Európában az.
Itt Magyarországon kifejezetten az.
Hát meg lengyeleknél.
Meg a lengyeleknél is, igen, nagyon erősen az.
Meg a szlávoknál is, ott az ortodoxia.
Olyan emberek keresztények, akik így turistái a kereszténységnek.
Szerinted a politika úgy elment a cigányok fölött? A rendszerek úgy elmentek? Van valami konstans a cigányok helyzetében, amit nem érint meg a politika, vagy nem, hiszen te is beleszálltál a román szerveződésbe?
Hát én beleszálltam, mert bizakodó voltam, meg érdekelt. Nem a politizálás, mert ilyen szándékok soha az életben nem.
Azt gondolod, hogy a cigányok rosszul élnek. Jába, most úgy fested le, hogy az egy kvázi idilli élet volt.
Az én gyerekkorom.
Abban nyomor volt, abban iskolázatlanság volt. Ezen a politika tud változtatni.
Az én gyerekkoromban nem voltak szegények a cigány emberek. Hát dolgoztam.
A kemény istvánik azért erről mást mondanak, de valóban a cigány férfiak 90%-ának volt munkája.
Nem, kötelező volt dolgozni, mert ha nem, akkor elvitték a börtönbe. Volt is munkalehetőség. Alsóvárás környéke tele volt munkalehetőséggel.
Szóval a rendszerváltás utáni évek azok érintetlenül hagyták a cigányokat? Közben EU tagok lettünk, aminek lett egy olyan haszna, hogy tudtak máshova is menni dolgozni.
Igen.
De hihetetlen mennyiségű fejlesztési pénzt kaptunk. Többek között arra, hogy az ilyen depressziós régiókat, mint Borsod, és olyan hátrányos helyzeti társadalmi csoportokat, mint a cigányok, valahogy kiegyenlítettebb szintre hozzák a többséget.
És mi lett ezekkel a pénzekkel? Ellopták azok, akik a dísz cigányai a NER-nek. Ellopták.
De ők már az előző rezsimeknek is a díszcigányai
voltak. A baloldal is ellopták, igen. A baloldal is megtermelte a maga a díszcigányát, és a jobboldal is kitermelte a maga a díszcigányát. Ezügyben teljes konszenzus.
A többségnek mindig szüksége van arra, hogy kezelhető, kézben tartott vezetői legyenek a kisebbségeknek.
Igen, igen. Olyannyira, hogy köztörvényes bűnözőkre bíztak milliárdokat.
Azért volt benned egy illúzió, hogy a politika tud változtatni.
Igen, volt bennem. Volt Osztoly Kánnal, a Zsigó Jenővel, meg a Havas Gáborral, meg volt még néhány ember, mindegyiket nem tudom, meg nem is kell felsorolni. Ők ismertek engem, és kérték, hogy menjek el velük, és csináljunk valamit. És én nekem ezt tetszett ez a dolog, mert azt hittem, hogy így lehet segíteni, lehet munkahelyeket intézni. De csalódás volt. Én aztán hamar ki is szálltam, és akkor inkább lapokat szerkesztettem. Ez az erőltetett politikai létform, ez én nekem nem ment. Volt, akinek ment. A Zsigó például jól csinálta, szerintem.
Végeredményben szerinted minek köszönhető az elmúlt 30-40 évben az, hogy a cigányok helyzete nem változott?
Egyrészt szerintem változott.
Jó irányba?
Nem jó irányba változott. Úgy értem azt, hogy változott, hogy az önszerveződési joguk, önszerveződési lehetőségeik azok nyitottabbak, mint a rendszerváltozás előtt.
Szabadabbak?
Igen, szabadabbak. Azt, hogy milyen munkalehetőség van, meg milyen tanulás, szerintem még a tanulási lehetőség is adottabb. Mert az oktatás most ingyenes.
A szocializmusban is ingyenes volt?
De a tankönyv az nem volt ingyenes. Most a tankönyv ingyenes. Az étkeztetés iskolákban ingyenes. Sőt, ahol többnyire cigánygyerekek járnak, ott még kvótapénz is van a pedagógusoknak, tehát inspirálják a pedagógusokat arra, hogy ilyen iskolákba tanítsanak. Tehát ezügyben van fejlődés.
Ezek egyébként mind korábban indultak, mint a 2010 előtt, de valóban a rendszerváltás után.
Igen, igen. Azért az nagyon fontos dolog, hogy elmegy egy cigány kisfiú 6. évesen vagy 7. évesen iskolába, és ott kap ebédet, kap uzsonnát, sőt, jobb helyeken még reggelit is, és akkor a tanítónő tanítja őt, utána ott marad az iskolába, és akkor fakultatív módon, még a korrepetálás is lehetséges a gyerekeknek, ez a kommunizmus alatt nem volt. És sokkal több a cigány értelmiség, nem humán értelmiségi pusztán, és a cigányok nagy részének most már megvan a középiskolája is.
Az azért nem így van. Az általános iskolája már megvan.
Az mindegyik nem megvan. Az én koromban például nem volt meg.
De az érettségé azért most már azért az érettségé a belépő a munkaerőpiacra.
Most már nem is az érettség, hanem a szakma inkább. Egyszer az Zsigolyan meghívott engem egy balatoni rendezvényre, és mondta, hogy Attila, el tudnál-e jönni, mert hogy felolvasnál a verseidet cigány egyetemisták. Mondom, kik ne? Szóval egyetemisták. Mert van köztük bölcsész, van, aki medikus, orvos, tanhallgató, van gyógyszerész. Elmentem, nem pusztán azért, hogy verset olvassak fel, hanem hogy megnézem, hogy tényleg, és több mint 1000 fiatal volt ott. Én megdöbbentem.
Te Attila, de azért a magyar társadalomban, főleg az egyetemek tömegessé tétele után, most már azt hiszem majdnem 30%-a a magyar társadalomnak diplomás. A cigányoknál még mindig csak 1-2%-ról beszélünk.
Ennél az egyesetnél döbbentem meg, de az tény, hogy a 8. általános iskola befejezéséig úgy tűnik, hogy az oktatás a cigányok részére megvan oldva. Utána viszont már nincs megoldva.
A szegregáció az nem baj szerinted, hogy azért továbbra is ugyanúgy szegregáltan oktatják őket? De te magad mondod, hogy átviszik.
Igen, igen. Az egy nagy.
Ráadásul beléptek az egyházi iskolák, akik ezt a fehérek elviszik a gyerekeiket, igen. Jelenséget segítik.
Igen, hát egyház most fölporszívozza a cigány gyerekeket, és akkor, ha tetszik, ha nem.
Nézd, de pont a fehér gyerekeknek az oktatását vállalja át, és az állami
nem, lepat... a cigány gyerekek.
Vannak olyan egyházak is, akik lemennek.
Ott a sorban a református egyház fogja átvenni, vagy talán át is vetni, nem tudom pontosan, a általános iskolát.
Szerintem nem baj, hogy egy településen csak világnézeti oktatás van? És nem magas színvonalú állami iskolák vannak?
De baj. Én úgy gondolom, hogy nyitva kell hagyni azt a lehetőséget, hogy az ember válasszon. Hogyha akar, menjen egyházi iskolába, ha akar, menjen általános.
Ezt az egész cigányügyet, szegényügyet a Fidesz kiszervezte az egyházaknak, meg a máltaiaknak.
Igen. Igen.
Átadta. Mi nem akarunk vele foglalkozni.
Igen.
Érjétek el, hogy ne legyen éhségvázadás.
Igen, és egyúttal a spontán szegregációt is felgyorsította, megerősítette. Egyébként is ez a szegregáció bekövetkezett volna. Demográfiai okok, meg nem tudom én, de ez a spontán szegregáció felerősíti az, hogy valóban kiszervezik egyházaknak a cigányok oktatását.
Akkor most jobb a cigányoknak, vagy nem jobb?
Mondom, a lehetőségeket tekintve szerintem jobbak, de a szegregáció az 14-15 éves korig jó. Az oktatás. Tehát az, hogy kötelező iskolába jár, a kötelező oktatás levíti 18 évről 16 évre. Ez egy nagy, iszatosan egy kívül, mert mi van akkor, hogyha a gyerek megbukik? Ha kikerül az általános iskolából 16-17 évesen, akkor mi a csodát csinál? Ilyen fiatalon nem kap munkát, mert semmiféle képzettsége nincs. Csak ilyen tróger munkákat kap. Ez egy nagyon-nagyon nagy hiba, nevezhetném bűnnek is, vagy ügyetlenségnek, hozzá nem értésnek, én visszahoznám a 18 évet, plusz olyan mozaikokat építenék be az oktatásba, olyan téglákat, amely arra motiválná a 16-17 éves vagy 18 éves gyerekeket, egyrészt, hogy tanuljon tovább, plusz ennek a továbbtanulásnak a anyagi vagy társadalmi feltételeit megteremteni. És akkor most érünk ahhoz vissza, hogy most én innen Budapestről mi a francot tudok csinálni? Semmi. Az, hogy mondjuk egy 1800 lakosú településen, ahol él 1200-1400 cigány ember, mint például alsóvadász, az, hogy ott a cigány gyerekek helyzetét megoldjuk, vagy bárki is megoldja, egy, ahhoz nem én kell 65 évesen kerekesszékkel, hanem kell egy agilis, jó indulatú, becsületes ember, teljesen mindegy, hogy cigány vagy nem cigány, de jobb, hogyha cigányt is visz magával, kell hozzá egy agilis hozzáértő ember, kell hozzá egy szociális munkás, kell hozzá egy pap, kell hozzá egy jogász.
Ez egy csomó pénz kell hozzá. Kell hozzá nyelvtanár, kell hozzá informatika tanár, tehát egy csomó pénz. De gondolom, ehhez képest a közoktatásból egy csomó pénzt kivontak.
A közoktatásban ott vannak a tanárok, de plusz az alsóvárosi általános iskolán kívül kell vinni egy papot, kell vinni egy jogászt, kell vinni egy szociológus, kell vinni egy néprajzost, mert hogy sok rétű ez a probléma. Ott kell ülni velük, megnézni a szokásaikat, elvárásaikat.
De ezt az elmúlt 40 évben már annyi okos szociológus végignézte. Már mindenki
igen,
tud mindent.
Igen, miután megírta a szakdolgozatot, miután végignézte, végigtapogatta a cigányok idő lelkismeretét, meg a szociális, meg természetbeli gondjaikat, megírta a szakdolgozatot, betette a szakdolgozatot a táskájába, utána bejött magának az Audiba, feljött a Magyar Tudományi és Akadémiai Szociológiai Tudományi Intézet, szakos lehet a szakdolgozatot, és utána már nem törődött cigányokkal.
Nem, azért voltak intézményrendszerek is.
Például, melyik?
Hát voltak az oktatás segítő intézményrendszerek, sőt vannak is, volt a szociális kint, gondozói hálózat, voltak foglalkoztatói, munkaügyi központok,
világos, amelyek voltak. Ezek az intézmények többnyire számon kérő intézmények voltak, amelyek arról szóltak, hogyha nem jól neveli a gyereket, vagy egy gyerek nem eszik naponta háromszor, vagy négyszer, vagy egy gyerek nem jár iskolába, akkor kedves anyuka szedje össze magát, mert ha nem akar, elviszik állami gondozásba a gyereket. Ezek az intézmények többnyire mai napig is erről szólnak. Egy nagyon érdekes dolgot mesélnék el. Én akkor pont ott voltam. Egy cigány asszonyhoz kiment a gyámügyi hatóság. Szóltak nekem, hogy Attila, gyere már ki, mert valami nagy balhé van a cigánytelepen. Akkor kimentem a telepre, és mondja az anyuka, hogy el akarják vinni a gyerekét a gyám. És mondom, miért akarják levinni? Azért, mert nem tudom neki mit adni enni. Azt mondja pedig, ha én nekem adnak mit enni, mert a gyerek szoptatós volt, 6-7 hónapos gyerek, akkor a gyerek is jól lakik. Mert ha az anyukát megeteted, akkor az anyukának van teje. És nem csak, hogy jól lakik a gyerek, plusz az anyuka megöleli a gyereket. És azt a plusz egy évet, ami ez a megölelés, meg azt, hogy az anyuka ad neki tejet a szicéjéből, ezt az egy évet, ha ellopod és beadod állami gondozásba, az soha nem fog visszajönni. Annak a gyereknek soha többet nem fog tudni az anyja anyatejet adni. Így azzal, hogy az anyukát megeteted, mert a lehetőséget aztán kell, hogy tisztán becsülettel éljen, akkor a gyereket is megmented. De az anyuka úgy le volt folyva, úgy el volt sorvadva a szegénység miatt, hogy nem tudta etetni a gyerek. És akkor azzal jöttek ki a hivatalnokok, hogy elviszik a gyereket állami, majd tápszerre szépen feletetik, hogy ne halljon meg. Azért mondom, hogy nem el kell vinni a cigányokról meg egy szakdolgozatot és leadni a könyvtárba, meg leadni a Tudományos Akadémián, rajta pecséttel, és akkor majd 30 év múlva elővenni. Ennek semmi értelme. Ott kell lenni. Ez egy egész emberes melót kíván. Ott kell lenni reggeltől estig, nézni, beszélgetni velük, és úgy segíteni rajtuk, hogy ők is segítsenek saját maguk. Azt mondom, hogy leutazni, lekirándulgatni hétvégén, mert én már láttam ilyet. Komolyan, mert a hány inger jött rám, amikor a Miskolcon a számozott utcákat felszámolták néhány évvel ezelőtt. Akkor ma is élő, köztudott, prominens cigány értelmiségiek lementek vasárnap délelőtt Miskolcra, elmentek a számozott utcába, és akkor nem hagyjuk, nem hagyjuk. És kánonban elkezdtek üvöltözni a cigány emberekkel. Utána az a jól öltözött cigány értelmiség visszaszadt magának a Toyotába, és felment a Rozsadombi lakásába. A népet meg ott hagyta a stadion mellett lévő számozott utcában gyötrődni. Ezt se cigány, sem magyar nem teheti meg, felúszítani. Ha nem tudunk rá megoldani, akkor más kell kitalálni. De azt, hogy lemegyünk vasárnaponként, lekirándulunk és úszítjuk a cigányságot, az, hogy milyen hocskos az élet, ennek semmi ér.
Nagyon ellene vagy a roma és romákkal foglalkozó értelmiségnek?
Már rosszul csinálják.
Hát most már nem csinálják sehogy.
Most már nem.
Nem a szociológusok, meg nem az értelmiség dolga az, hogy több százezer ember élete jobb legyen, hanem
nem
az államnak.
Az államnak. Annak az 1200-nak, akire éppen igényt formál, hogy segítsen. Annak az 1200 embernek a jobb, és ez elterjed, mint modell, egyféle metódus kidolgozódik azáltal, hogy te ott vagy egy évet, meg kettő évet, meg három évet, vagy négy évet, lent konkrétan a cigány telepen velük, velük eszel, velük iszol, tudod a problémáikat, tudod a vágyaikat, az örömeiket, így kívülről ezeket nem látod. Éveken keresztül ott kell lent lenni, addig, amíg önmagukra nem tudnak talpra állni.
Nem arra van inkább szükség, hogy mindenkinek könnyen elérhető legyen az egészségügy, az oktatás. Nem arra van szükség, hogy valami olyan jövedelmet kapjanak a munkanélküli anyák is, hogy legyen tejük.
De.
Arra van szükség, hogy ott legyen egy misszionárius, aki veligeszi?
Szerintem mind a kettőre szükség van.
Nem a politikát kéne arra kényszeríteni, hogy kapjanak annyi jövedelmet a munkanélküliek?
Ne kapjanak, dolgozzanak.
Ott akkor most már megvan, ott a közmunka.
Az nem,
dolgoznak.
Az nem megoldás, mert a közmunkának nincs perspektíva, annak nincs jövője. Az jó tüzet voltani, 50-valahány ezer fontra, vagy nem is tudom mennyit kapna.
54 körül.
Abból hogy tartod el a családot? A tüzet voltani jó. Arra jó, hogy ne hajjon ilyen. Meg önbecsapásnak jó. Saját magamon becsapom azzal, hogy én beteg adok nekik munkát. Én úgy gondolom, hogy minden egyes olyan területre, ahol krízis van, ahol már krónikus a helyzet egy-egy cigány területen, oda igenis, ahogyan te fogalmaztad, misszionárius kell. Példamutató tevékenységkel is. És ha 4-5 helyen van ilyen, akkor egyféle metódus kialakul, az, hogy az öngondoskodásnak milyen fajtái lehet.
De ezekből soha nem válik policy. Projektekből nem lett policy, nem lett állami szintre emelt politika. Nagyon szépek a tanodák, de nem lettek normatívával megtámogatott intézmények. Vannak iskolák, amelyekben példamutató, de nem lett elterjesztve az állam. Hát ez a kérdés, miért nem?
Na.
Nem a szociológusok tehetnek arról, hogy nem lett.
Az állam.
Nem volt, aki rákényszerítse az államot. Még. Szavaznak a cigányok? Hogy látod? És kire szavaznak?
Aki ad neki krumplit, így 4 évente.
Hát akkor ezért nem lett.
Igen.
Mert az az eszköz, ami a kezükben van egyedüliként, a szavazatuk, azzal nem tudtak olyan erőt hatalomra segíteni, aki átverné a projektből legyen policy.
Igen, igen, de hát most gondold el, hogy elmész az állatkertbe, és ott látsz egy jaguárt egy kis rácsos dobozba bezárva, ki van írva, hogy sebessége 120 km/h, és ott van egy kis ketrec. Most gondolom, hogy ezek az emberek évszázadokon keresztül vándoroltak, mert minden ország kiutálta őket. Ezért, hogy azért. Itt vissza lehet nyomozni, akár egész Indiáig, hogy...
Hát azért Magyarországon már több száz éve letelepedett a cigányok nagy része.
Az első, az 1423 az első írás.
Hát...
Én biztos vagyok benne, hogyha mondjuk 1423-ban nem Zsigmond király, hanem Orbán Viktor a király, akkor magyarokat nem engedték volna be. 1423-ban felhúzta volna a rácsot, a hatalmas nagy ketret. Elkezdjük szívni a szerbeket, itt oltás, meg nem, meg úgy általában, és a szerbek például kimentek a cigánytelepekre oltani. De nem az, hogy egy jó akaratú fehér asszonyság úgy döntött, hogy most beoltja a cigányokat, nem, hivatalból. Sőt, még a menekülteket is. Más szóval, mikor én menekülteknek hívom. Például nem tudom, hogy Alsóvadászon hogy vannak beoltva. Nem tudom.
Most volt egy akció, ahol a cigányokat próbálták rávenni. Aktivisták 20-30 ezer romát elértek telepen, akik végül hajlandóak voltak. Hogy...
Igen, mert a Máté fiam mesélte, hogy lent volt filmezni, Szabolcs megyében, hogy nem oltatják be magukat. Félnek. Nem tudom mitől.
A migránsoktól is nagyon féltek a cigányok, nem? Azt te tapasztaltad akkor, amikor ez a nagy menekült ellenes kampány volt Magyarországon?
Nem, a cigányok nem a migránsoktól féltek. A cigányok a magyaroktól féltek. De ugyanakkor meg is könnyebbültek. Mert a beszéd, a nemzeti kurzus szüneteltette a cigány témát. Mert itt voltak helyett a menekültek. És a menekültekről volt szó. Ha nincsenek menekültek, akkor továbbra is megy a cigányok. De most így, hogy itt vannak a menekültek, vagy időnként elkadom belőle néhányat, és a cigányozás abban vagy is. A legutóbbi választás, 18-ben, látom ott.
Egy dokumentumfilm.
És ott ül cigány emberekkel szemben, és azt mondja nekik, hogy ha nem a Fidesz szavaztok, ez így, egy-ez egybe a kamerában, akkor a migránsok elveszik tőletek a munkát. Szóval ilyen aljas dumát én még az életemben nem láttam.
De ezt a cigányok elhitték, nem?
Hát persze, hogy el.
Azt mondom, hogy ez a migráns ellenes propaganda igazad van abban, hogy kicsit levette róluk a terhet is, de azért termékeny talajra kult, kicsit így összehasonlítva az oltás ellenességükkel.
Igen. Félnek. Nagyon sokan félnek. Egy hölgyel beszéltem jó néhány hete telefonon, és valahogy szóba került, hogy neki mennyi gyereke van. Mondta, hogy neki volt egy spontán vetélése, és cigány hölgy, és neki azóta nem lett egyetlen. Kiderült, hogy ez spontán vetélés az arról szólt, hogy neki volt egy petefészek gyulladása. Elment nőgyógyászhoz, és a nőgyógyász pedig egy az egybe kivett az egész mégét. Nem a petefészek gyulladást gyógyította meg, kivett az egész mégét, hogy cigánynak ne legyen több. És neki nincs gyere.
Hányba volt ez?
Azt nem tudom. Nem.
Tehát lehet, hogy 30 éve.
Nem.
Tehát ez még Svájcban, Svédországban is még az elmúlt években is gyakorlat volt.
Hát igen.
Magyarországon is voltak ebből bírósági. Most, ha így a végén össze akarnánk foglalni, hogy látod, az elmúlt 10 év a nemzeti együttműködés rendszere az miben hozott változást a romák életében?
Talán egyértelműbb az, hogy választani kell. Szóval nincs mese most már, szóval nem lehet elodázni a cigányok részéről. Nem lehet elodázni, hogy ki mit csinál. Hát úgy, hogy ha tetszik, ha nem, választaniuk kell, hogy hova menjen a gyerek, iskolába. Szóval nagyon kegyetlen döntés előtt állnak a cigány szülő, a cigány gyerekek, cigány fiatalok.
Milyen döntés előtt?
Hát például, hogy összeházasodjanak-e, hány gyerekük legyen, kivel lakjanak.
Tehát ezeket a döntéseket a nem cigányok már régen
ezeket meghozzák. Már meghozták, igen. De a cigány emberek most szembesülnek ezzel. Korábban nem volt ilyen gond. Alszunk agyunnak, kész.
De ennek mi köze a NER-hez?
Hát a NER-hez nem sok köze van, inkább az időhöz van köze. A cigány közösség is így atomizálódik, mint ahogy a magyar közösségek is atomizálódik.
Tehát ezt az atomizálódást, individualizálódást érzed?
Nem individuális, én vagyok, nem a cigányok. Az biztos, hogy a személyes döntések azok aktuálisabbak most, mint ezelőtt. Jobban feszélyezik a társadalmi döntések. És nagyon sok esetben nem helyesen döntenek.
Ennek a sorozatnak az első részében a Kovács Imre szociológus beszélt arról, hogy egy nagyon jelentős jövedelem átcsoportosítás történt az alsó egyharmadtól a közép, illetve a felsőhöz, és eléggé lefagytak a mobilitásnak a csatornái is. Másrészt ennek dacára a legalsó réprétegeket is integrálja ez a rendszer. Egyrészt a politikusabbá válnak, bár azt hiszem ez a legalacsonyabb szinten élőket nem érinti különösebben, mert azok korábban is azok voltak, de hogy például ad nekik egy ilyen lokalitás tudatot, hogy az embereket egy közösséghez, még a legszegényebbek is érezhették, hogy mi alsóvadásziak. Ilyesmit érzelte? Hogy van a falunapok, hogy van egy csomó ilyen, ami a lokális közösség összetartozását.
Igen, de ennek a lokális közösségnek egy-egy ilyen falunap alkalmával a cigányok nem részesei. Kilógnak ők. Olyannyira devalválódott a cigányság értéke, vagy a jelenléte, hogy lokálisan nem számít. Ennek persze van egy előnye is, egy nagyon kegyetlen előnye, nevezetesen az, hogy a szegénység egyféle védelmet is ad. Olyan fokig el tud szegényedni egy-egy közösség, hogy nem érdemes vele még foglalkozni sem. Na most, hogyha nem foglalkoznak vele, akkor békén hagyják.
Szerinted meddig beszélünk még, meddig lesz még Magyarországon aktív ez a szó, hogy cigány kérdés? Mikor válik olyan neutrálissá, mint hogy német kérdésről se beszélünk, sőt, tovább megyek, már zsidó kérdésről sem beszélünk? Vagy ez már mindig ilyen ketté szakadt marad ez az ország?
Az, hogy mindig, meg örökké, meg soha ez...
Szóval mi kell ahhoz, hogy ez a szó kikopjon az aktív szókincséből az átlagembernek is?
Akkor magyarság se lenne. Ugyanis, ha nincs kérem utogatnia a magyar embernek, vagy a magyarságnak, akkor nem lesz magyarság. Magyarságot pont azt tartja fenn, hogy ándan háborúzik, meg ándan tatszol önmagával, meg mások ellenére. Másrészt abban nem vagyok biztos, hogy ne zsidóznak. Igenis zsidó, mint ahogy cigányoznak is. Kicsit most lehalkult ez. Vészesen lehalkult.
Hogyhogy vészesen?
Mint a támadás előtti csend. Mikor legutóbb elmentem szavazni, Máté fiam segített, jöttünk ki a szavazó helyiségből, és már kint voltunk tulajdonképpen az udvaron, de még hallottam, hogy megszól egy szavazóbiztos, tehát nem egy polgár, megszól, hogy ezektől el kellene venni a szavazat. És ez ugye akkor 2018-ban volt. Most van egy televízió, azt hiszem Pesti TV. A gender elméleteket, meg ezeket a szivárványmozgalmakat nagyon-nagyon sértegetik, reggeltől estig rágódnak. És Amerikában meghalt ez az ember elég szerencsétlen körülmények, ez egy George Floyd, akire egy...
rendőr rátérdelt, és megfulladt.
És nem ezt emelik ki, hanem azt emelik ki, hogy ez bűnöző volt. Lehet tényleg bűnöző, akkor se kell megölni. De akkor erről volt egy diskurszus, valamelyik vitaműsorúba a Pesti TV-nek, akkor nem tudom melyik ember mondta, hogy a cigány emberek is táj, nem kultúridegen, azt nem merte, táj idegen kisebbség. Ugyanerről a esetről a Heti TV-be hallottam egy beszélgetést egy történésszel, egyrészt neki eszébe se jutott e kapcsán a cigányság, másrészt ő azt mondta, hogy úgy látja, hogy Amerikában még nem ért véget a polgárháború.
Állunk el se kezdődött.
Remélem nem is fog. Lelőtte Martin Luther Kinget, és a Robert Kennedy pedig úgy érezte, hogy neki el kell menni egy nagyon elhanyagolt, feketék által lakott gettóba. és elment, és akkor mondták a biztonsági emberek neki, hogy ne menjen, mert itt lincselés lett. És azt mondta a Robert Kennedy, hogy nem tehet más, neki el kell menni. És az egész országban, vagy a nagyobb városokban hatalmas zavargások volt. Ezen az egy településen, ahol elment Robert Kennedy, nem volt ma zavargások. Ezért mondom, hogy a személyes példa, az ott levőség, a személyes példamutatás, a személyes együttérzés sokkal fontosabb, mint bármilyen disszertáció. Az, hogy te ott vagy személyesen. És azonosul az ő problémájuk, a gondjaik, ugyanis nagy a pszichés különbség magyar ember és cigány ember között.
Amennyiben?
Hát, mert az elején meséltem neked, hogy Magyarországon lusta cigány vagyok, Indiában pedig egy töprengő hindu. Másképp nem tudom neked hirtelen. Más.
De és ez most hogy kapcsolódik ide a zavargásokhoz?
Ezek ellenére ott kell lenni. Nagyon sok mindent lehetnám tőlük tanulni.
Nagyon mitizálotta a cigányokat?
Hát persze, kit mitizálja. Nincs már. Nekem fontos, hogy cigány maradjak.
Balog Attila cigányköltő szubjektív értékelését hallották romákról és magyarokról a Nemzeti Együttműködés rendszeréről szóló sorozatunkban. Az interjú szöveges változatát szerdától június 23-ától olvashatják a szabadeuropa.hu oldalon. A NERT értékelő sorozatunk következő részében Magyarország elmúlt 11 évét nemzetközi összefüggésekben vizsgáljuk meg. Beszélgető társam Vég Zsuzsanna külpolitikai szakértő lesz. Kerényi Györgyöt hallották.